Barsi Balázs atya nyári konferencia beszédének negyedik részét hallják.
Abban az időben a tanítványok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért szólsz a néphez példabeszédekben? Ő így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. Nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjünk, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak. Hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallottok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek a szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz vágyott látni, amit ti láttok és nem látta, vágyott hallani, amit ti hallotok és nem hallotta. Ez az evangélium. Van szeretett testvéreim, a tegnapi emlékedésünk befejezetlen maradt. Arról emlékedtünk, hogy ki ismer minket. Pontosabban így kell mondani, mindegyik magunknak így mondja. Ki ismer engem? Jeremiás próféta meghívás történetével megérintett minket a Szentlélek. Hol érintett meg? Nem a vállunknál, nem a kezünknél, hanem a szívünk legmélyebb pontján. Mert amit az Úr Jeremiásnak mondott, azt a maga teljességében az ő emberlélet szent fia, a mi Urunk Jézus Krisztus mondta ki, tárta fel a szavak végső értelmével, amikor kinyilatkoztatta Isten belső szent háromságos életét. Addig csak példabeszédekben lehet szólni, amíg valaki el nem fogadja Jézust. Hogy ő Isten belső világából jött, az ő személye, azaz öröktől fogva az Atyával és a Lélekkel együttlevő örök szent háromság, aki emberré lett, ekkor beszélhet nyíltan Jézus. Addig csak példabeszédekben, mert az értés innét jön. Hallottuk, hogy meghívta az Úr Jeremiást, mielőtt anyád méhében megalkottalak, már ismertelek téged. Mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek téged. Most hirtelen erre a megszenteltelek szóra kellene figyelnünk, hogy még jobban elmélyüljön bennünk a tegnapi felismerés. Megszenteltelek téged. Szakrális magányról beszéltem. Mi ez? A következőket lehet róla mondani. Hát először is azért szakrális ez a szó, ez a latin szó szerinti, hogy szentséges. Tehát olyan magán, ami a szentre, az Istenre vonatkozik. Mert Istennek egy sajátos neve az, hogy szent. Tehát van bennünk egy szentséges magány, egy olyan magány, amit senki sem fog benne feloldani. Senki soha, ha csak nem lesz az illető szenté. Mert ez az Istennek a helye. És erről a szakrális magányról a következőket lehet tudni. Minden másféle magány mögött van, ez a legmélyebb magány. A felületesebb magányok, és az általuk kertett magány érzetek elzsibbaszthatók. Ezért, hogy ne fájna a fókuszás, egy injekciót kapunk az ínyünkbe. Ezért add be magának egy injekciót, egy fiatal, meg a kevésbé fiatal, hogy ne érezd ezt az egész életet. Nem biztos, hogy csak lezsűlött emberek. Lehet, hogy túl intelligensek. És semmi se tudja betölteni a magányokat, és szegények érzéstelenítik. Mert nincs, aki megmondja, hogy az a magán, az a legvégső, az Istennek van fenntartva. Aztán tulajdonképpen el lehet ezeket a felületesebb magányokat, ami kapcsolatban van azzal a mély magánnyal, hát el lehet érzéstelenítani, és bizonyos szempontból szabad is egy kicsit a sok teendővel. Jaj, egyedül érzem magamat, hát akkor ne ezt csinál, azt csinál, sürgök, fordulok, pördök mindenfelé, mint Márta, amikor ott volt közöttük Jézus. Nem baj, de nem figyelek oda Istenre. Aztán a sok-sok kapcsolattal. Nem minőségi kapcsolat, hanem mindenki a barátja. Hát mindenki nem lehet a barátom. Fele barátom, igen. Ő mindenkivel kapcsolatban van. Nem normális dolog ez. Azokkal vagyok kapcsolatban, akik mellettem vannak. És a mellettem egy idegen és ellenség, akkor is a fele barátom. Aztán a hírek. Kedves testvérek, azt vettem észre, hogy nem csak a jó híreket szeretik ám hallgatni az emberek, hanem a rémhíreket is. Legyünk már őszintik, a templomban nem szabad hazudni. Olyan jól leszik, hogy nem nálunk van az. Jaj, mi történt? Jaj, mi történt? Csak hogy dumáljunk, hogy beszélgessünk, hogy ne legyünk egyedül. A médiának a használata az állandó csevegés, ami megy reggeltől estig. Ha van téma, ha nincs téma. Vagy testi, pszichikai, gyönyör érzetekkel történő érzéstől állandóan zabálja az édesség. Állandóan dohányzik, állandóan kávézik, állandóan... Ez valami olyan dolog, hogy el akarja érzéstelenítani, hogy ki kell bírni, hogy egyedül vagyok. Egyelőre ezt ki kell bírni, ez a valóság. És hogy nem ismernek. Ám ezek mind csak részben sikeres manőverezések. Alapvetően sikertelenek. Mert mögöttük ottán tátunk egy érzéstelleníthetetlen magán, legalábbis a világból való szerekkel az a magán nem érzéstelleníthető. Ez az Istennel való szakításnak a helye ez a magán, amely egyedül Isten képes betölteni. Erre küldte el szent fiát Jézus, aki meghalt a bűneinkért, tehát van feloldozás. Aki kiárasztotta a keresztség szentségébe a harmadik isteni személyét, hogy ne legyünk sohasem egyedül, ezért ő a vigasztaló. Kedves testvérek, azért mindenki találkozik ezzel a szakrális magánnal, legalább amikor haldoklik. Nem olyan rossz esemény ám ez. Az ember olyan gonosz és úgy elszakadt az ő teremtőjétől, ha nem lenne halál, még jobban elszentelenne. Akkor legalább, akkor találkozik azzal, hogy senki sincs. És akkor a rokonok nem beszél, jaj, ne szóljunk ám arról, hogy halálos beteg. Jaj, megijed, ijedjen meg. Ő pedig belül attól szorog, hogy nem hívják a papot. Hogy senki nem imádkozik érte. Hogy igazából most még jobban magára hagyják. Mert itt az már nem segít, hogy mondanak egy szöveget, hogy majd jó lesz, meg hogy így, meg úgy, meg így áll egy kis vizet, meg a törtünkben, meg lepasszívozunk egy kis leves mindent, ez jó, de ő nem ezzel foglalkozik. A legnagyobb magányra taszítjuk őket. Pedig ilyenkor a teremtőjével találkozhatna. Ezt a legvégső magányt azért nevezem szakrálisnak, ismétlen, szentségesnek, mert ez az Istennek van fenntartva, és ő pedig nem mond le rólunk. Akármilyen kegyetlen eszközökhez is nyúlva, nem mond le rólunk, mert akkor végünk lenne. Isten nélkül nincs örökké valóság. Ott nincs egy Isten nélküli örök élet, az borzasztó lenne. Ott egy végtelenül gazdag világ van, elképzelhetetlen. Aztán a felületesebb magányaink igazi szellemi oka nem más, mint az a tény, tegnap erről emlékeztünk, hogy lényegében senki se ismer engem, kimerítően lényegében. Mivel ez a legvégső magány, ez a ki nem tépedi gyökér, azért ott van bennünk. Azért bennünk van egy maradt egy Istennel való kapcsolatnak még egy élő gyökere. Jézus ezt érinti meg. Jézus ezt kapcsolja össze Isten életével. Hogy ne legyünk egyedül. Kedves testvérek, azért az a csodálatos, hogy ez a gyökér úgy is működik, még a nem hívő emberben is, hogy normális, hogy képes elfogadni a másikat, pedig nem ismeri teljesen. Az igazi szeretet, az azt mondja, hogy örökre. Amit ismerek belőled, annak örülök. Egyedül ismer, Isten ismer téged. De én azt is akarom, amit nem ismerek belőled, mert te az is vagy. És így a szeretet túlnyúl a megismerhetőségein. Ez egy isteni képességben. És aki ebben részesül, például a kicsi gyermek, akit így szeretne, az elfogadja önmagát, és önmagának azt a részét is, amit nem ismer. Főleg is a serdülőkorban nagy probléma ez. Hogyha nem találkozik egy igazán önzetlen szeretettel, amely igényes szeretet, amely nem köveri össze a bűnt az erényel, de ugyanakkor érzik, hogy irgalmas szeretet. Érzik, hogy a szülők, a testvérek őket azt is el akarják belőle fogadni, amit ők se ismernek. Akkor teljesedik ki az ember, és válik lassan igazi felnőtté, képessé Krisztusra, mert magába is kezdi elfogadni azt, amit magam se ismerek. Ez egy csoda. Nyilván ez az esemény az egyetlen igazi emberi esemény. Más nem. Ez a legmélyebb. Ugyanakkor ez az esemény egy teremtő Isten létezésére utal. Mert az az emberi képesség, hogy én feltétel nélkül örökre elfogadjak valakit, akit nem egészen ismerek, ez nem magyarázható meg ez a képességünk a világból. Sem a szervetlen anyagból, sem a növény és az állati világból. Miért nem magyarázható meg ebből a világból ez a szeretet? Elsősorban azért, mert ez a világ nem ismeri a szabadságot. Tehát ezt újra és újra el kell gondolni, hogy bennem semmi se szabad. A sejtek nem szabadok, de én szabad vagyok. A szabadság nem ebből a világból való, hanem honnan? A teremtő szabad Istentől. Tehát ez magyarázza azt, hogy tulajdonképpen ez a fajta szeretet, amely elfogadja a másikat, pedig tökéletesen nem ismeri, ehhez szabadság kell. Ez pedig a világban nem magyarázható. Azért sem magyarázható, mert az anyagban, a növényekben és az állatokban nincsen önismeret. Egy kutya nem szenved attól, hogy nem ismeri magát. És téged se akar ismerni. Ő benne nem kell elfogadni azt, amit nem ismerünk benne, etetni kell meggondoskodni róla. Micsoda tragédia, valaki ezt fölcsereli az emberi szeretettel. Azért sem magyarázható meg ez az emberi esemény, hogy elfogadunk egy kicsi gyermeket, aki beleszületik a családba például, vagy odafogadnak egy gyermeket, akit elhagytak a szülei, és nem is ismerik, de minden egyszer átfogják a szeretettel, a bennem nem ismerhető részt is. Ez azt jelenti, hogy az emberben van egy fölfelé kilendült létezés. Az ember rálát magára. Például azt mondom, hogy én vagyok. És azt mondom, hogy én ismerem magamat ennyire meg ennyire, és az bizonyos dolgokban végtelenül nem ismerem magamat. Tehát ránéztem magamra. Ilyen ránézés nincs az állatvilágban. Egy lepke nem tudja, hogy van. Tehát örökké valóságban létezik. Kedves testvérek, ez a szakrális magány, de az egy gyökér, az még egy élő gyökér, hogyha nem írtjuk ki. Ezt kell állandóan erről gondolkodni, mert ez készít minket arra, hogy Krisztusban valóban hívők legyünk. Az a kis hitoktatás nem elég, amit kaptunk gyerekkorban. Az ifjúsági hittan nem elég. A szentségekre felkészítő hittan nem elég. A hitet tanulni kell, hogy már ne csak leplezetten és példabeszédekben, hanem valóban értsük meg Krisztust, hogy ő Isten belső életével akart részesíteni minket, hogy ő valóban ismer engem, és szeret. És ez a kettő benne egy. Nem lóg ki a szeretetből az ismeret, és az ismeretből nem lóg ki a szeretet. Itt csak Isten tud szeretni, aki teremtett. Mert végül is ahhoz, hogy a másikat vagy magamat ismerjem, teremtő Istennek kellene lenni, magamat kellett volna létrehozni. Tehát gyökerében nem ismerem magamat, csak az, aki engem teremtett. Mindezek nyilvánvalóvá teszik számunkra újra és újra, hogy az Úr Jézus által kinyilatkoztatott Isten, a Szent Háromság egy Isten, az egyetlen, aki képes betölteni azt a szakrális, szentséges magányunkat, és mi ezzel ő vele és ő benne közelíthetünk a másik emberhez. Most érkeztünk az utolsó nagy misztériumhoz, amelyet korszakok óta homályfedett, Ádám vétke óta, és csak Jézusban az ő föltámadásában nyert lett nyilvánvaló, hogy Isten belülön három személy. Szabad ennél erről elgondolkodni? Szabad, sőt kötelező. Hiszen nem csak teljes szívből kell szeretni Istent, hanem teljes értelemmel is. És Szent Ágoston óta a nyugati kereszténység főle, a keleti kevésbé, próbálja értelemmel is megközelíteni. Az más, hogy először elfogadom, hogy három személy. És utána el kell róla gondolkodni, mert magamról gondolkodom, az én titkomról gondolkodom. Az Atya öröktől fogva ismeri önmagát. Kedves testvérek, hogyha az Atya Isten nem ismerni tökéletesen önmagát, akkor nem lenne Isten, akkor tökéletlen lenne. De ha én tökéletesen ismerem magamat, a tükörből nem, akkor ez egy másik én. Csak ugyanazon képességei vannak. És nem azt mondja Szent Pál, hogy Jézus Krisztus a láthatatlan Isten két mása? Öröktől fogva megismeri az Atya magát, és ez egy élő másik valaki. De nincs egyéniség. Na, ezt ki kell fejteni. Az egyéniség az nem személyiség. Az egyéniség azt jelenti, hogy az én szokásaim, ahogyan én gondolkodom, ahogyan én akarok, stb. Az Atyának és a Fiúnak egy akarata van, egy értelme van, de két személy. Minden, ami az Atyáé, az enyém is, mondja Krisztus. Ezért, amit én mondok, azt az Atya mondja. Minden közös, csak a személy más. Ez azért megdöbbentő. Mert mi megszoktuk, hogy annak a személynek van egyénisége. Megszoktuk, hogy az férfi vagy nő. Mert az emberi természet nem tökéletes, mert nem vagyunk Isten. Ezért az én értelmem ennyire korlátolt, ezeket értem meg. Én ezt szeretem, te azt szereted, és ebben segíteni kéne egymást. És épp a Szent Háromság Istenből jövő szeretettel elfogadni egymást. De nálunk ugye van egyéniség is, közöttünk, te ilyen vagy, én olyan vagyok. Az Atya és a Fiú, az nem ilyen valóra. Nincs egyéniség. Közös az örök tudás, közös a mindenhatóság, közös az örök élet. Mégis a Fiú nem az Atya, és az Atya nem a Fiú. Ezt kapta Európa, a nagy krisztológiai viták az első 500 év zsinatain melléktermékeként. Csak nem érti, mert visszautasította Krisztust. Csak mindig az, hogy én és a szabadság jogok. Milyen szabadság jog? És nincs előbb az Atya, mint a Fiú. Mert olyan nincs, hogy az Atya még nem ismeri magát, majd egyszer teljesen megismeri magát úgy, hogy az egy másik én. Mert akkor Isten fejlődött, de Isten pedig nem fejlődött, hát mert azt jelenti, hogy előbb nem volt Isten. Isten nem lett. Isten nem válik valami. Tehát öröktől fogva egyszerre van a Fiú és az Atya. Ez valami egészen csodálatos, és ebbe emel be minket. Tökéletes képe van az Atyának önmagáról. Nincs semmi, amit ne ismerne önmagában, és ez az ismeret olyan tökéletes, hogy ez egy vele egyenrangú személy. Tehát olyan, mint a tükörben nézi, de nagyon gyönge hasonlat, pont az ellenkezőjéhez visz. És ott kilépne valaki. De azért az nem te vagy. Azért az emberben ez a személy titka, hogyha klónozni tudnának olyan embereket, hogy abszolút olyan, mint a másik. Tehát mondjuk ugyanaz gondolja, pedig ilyen nincsen, ugyanazt akarja, minden kezdve ugyanazt érzi, akkor is mit mondana az egyik ilyen klónozott testvér a másiknak? Te! Tehát a személy más valaki. Testvérek, akármilyen nehéz, ez több, mint egy egyetem, de mindenkinek meg kell érteni, mert enélkül nincs kereszténység. Enélkül csak példabeszédek vannak, amivel sose jutunk előbbre. És amíg őt el nem fogadják, mint Isten fiát, addig ne is halljanak, ne is értsenek. Mert akkor ezt a tudást, hogy Isten szent háromság kiforgatnák, azt hinnék, hogy három Isten van. Kedves testvéreim, egy másik valaki, aki egy lényegű az Atyával, mindenük közös, csak a személy különbözik. De az sem képességeivel. Egy értelmük van, egy akaratuk van. Csupán azzal különbözik, hogy a Fiú, az Atya, meg az Atya. Nincs előbb az Atya, és nincs utóbb a Fiú, mert akkor az Atya fejlődésben lett volna. Igen. Tökéletes önismeret, aki valaki. Minden isteni képesség azonos, csak maga tisztán a személy különbözik. Azt mondja a Fiú Isten, én, és azt mondja az Atya neki, te, fiam. Nincs az az egyéniség az Atyának és a Fiúnak, mint az embereknek. És ők egymásban vannak, mégsem olvadnak össze. Miért nem szent kettősség van, miért szent háromság? Mert ami összetartja őket, ha valami tartaná őket össze, azt a valamit meg lehetne semmisíteni, és akkor összeolvadnának, megszűnne az én és a te. Ha pedig nem kötni össze őket semmi, akkor meg külön lennének. Tehát nem valami köti össze őket, hanem valaki. Az egymás iránt áradó szeretet az valaki. Az pünkös, ilyennek kell lenni egy házasságnak, egy barátságnak, egy testvéri érzésnek. Hogy közöttünk a Szentlélek áramoljék. Nem csak az, hogy jót teszek veled, jót adok, érted élek, kevés. És éppen ezért halt meg Jézus, hogy nekünk adja a Szent Lelket. Hogy Isten szeretetével tudjuk, és bele leszünk iktatva a Fiú Istenbe. Mert benne teremtett minket az Atya. Hát az Atya Isten nem tud más szeretni, csak a Fiú Isten. Akarja, hogy a nem létező személyek, angyalok, emberek ugyanabban szeretetben részesüljenek, akkor Szent Fiának a fiú istenségébe, Isten fiúságába, a megszentelő kegyelembe emeli bele őket. Ádám ebből szakadt ki. Krisztus abba halt bele, hogy mi benne legyünk, ő meg mi bennünk legyen. Kedves testvéreim, ez a kulcs az egész örömhírnek, de minden földi problémának, örömünknek, minden személyes kapcsolatunk szenvedésének és örömének. Szénei Szent Katalin dialógusát olvassátok, bánulatos, 14. század, egy elszegényedett nemesi család sarja, 23. gyerek, egy zseni, egyház doktornő. Mi lett volna, meg nem születik? Egy kelmefestő, az apja. Soha nem jár iskolába, otthon tanul meg írni, olvasni. 8 éves korában jár, látja Jézus, és azonnal leteszi a szüzességi fogadalmat. Őt így ragadja meg. 15 éves, a domonkosok harmadik rendjében lép, de otthon él, egy kis kamrában. A szegényeket, a betegeket gondozza, bölcsen imádkozik. Aztán a domonkosok hatására megtanulja a breviárinat, a papi imádságot. Olvassa az Acta Sanctorumot, a szentek életét. 19 éves, bejárja Itáliát, és mindenütt prédikál. Nem a templomban, mert ott az asszony nem szólhat, meg a civilse. Itt. Az evangélium után. Itt csak felszentel szólva állhat. De tereken, magánbeszélgetésekben. Fölrázza a papságú testvére, olyanokat olvasó, hogy az őrület. Legorombítja a szemérmetlen, erkölcstelen papságot, a pénz iránt megőrült püspököket. Kegyetlenül megmondja mind a pokolévat. Isten hatalmat adott nektek, és a népet nem szolgáljátok. És meg is dicsőíti a szent papokat, a szent híveket. És hát a pápa Avignonban van. És egy kísérettel elmegy Avignonba. Tessék megnézni Szénától hány kilométer gyalog. 3-4 hónapig ott van, és a szentséges atyát visszaparancsolja Rómába. Neked Péter és Pál sírjánál kell lenni. Micsoda feminizmus ez? Hol volt ekkora hatalma egy nőnek az egyházban, meg egy Szent Klárának? De eszébe se jutott, hogy pappá szentelje. Mert a nő nem erre való. A nő méhen szenté. És ez, hogy miket beszél az atyával, fiúval, a szent élettel, valami félelmetes az imádsága a Szent Háromsághoz, megtalálható az interneten. Boldogati szemetek, belső szemetekkel lát, a fületet mert hal. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem láttak. Vágyott hallani, amit ti hallottok, és nem hallottak. Amen.
Barsi Balázs atya nyári konferencia beszédének 4. részét hallhatták. Az 5. részt holnap 8:30-kor folytatjuk.
Hírek.
Szentszéki közlemény az ukrajnai háború kapcsán tett pápai meg